Kedves testvére, hamar van az első napja, és ezt lehet tudni a naptárból, meg lehet tudni, hogy egy gyönyörű időből, sőt, aki beállt a szószék, az asztal alá talán csak inkább a mosolynak, de nekem van egy nagyon tuti bizonyossága, hogy mikor volt az. Szimotán laktam, és ott is jöttem föl, és ott van egy néni, aki ha tuti biztos, hogy nem tavasz, akkor elkezd kapirgálni, nem a kertben, hanem a 54-es utcán előttől bekanyarodik, akkor van a telkének egy utcafronti szakasza, és ott van mese szép virágokat ápol. De egészen biztos, hogy először elkezdi csinálni, akkor tavasz van. Úgyhogy a testvérek jegyenek meg egy kicsit, mert ma ott voltam, de nem volt ott. De ezért azt jutott, ezt csak mindenek az arcát sem láttam soha, 15 éve mindig görnyed háttal kapitálja a virágait. És az jutott róla két dolog az eszembe, az egyik az, hogy idén benézek a kendője alá, és megnézem, szeretném látni ezt az arcát. A másik pedig az, hogy milyen jó lenne, ha valahogy mi is ilyen jelei, tuti biztos jelei lehetnénk a saját hitünknek, amit Istentől kaptunk, hogy ilyen egész pici kis jelző tüzecskéi lehetnénk Jézus Krisztus kiválóságára. Ugye holnap hétfő van, már talán tele van a fejünk, gyorsan egységesük el onnan, ha holnapi munkának a mindenféle bajait, és olyan jó lenne, a környezetünkben egy ilyen kis jelecske lehetnénk, hogy ha én ott vagyok, akkor egy picit több a békesség, kicsit kevesebb a morgulódás, kicsit hosszabb a hosszú tűrés, és egyáltalán még nem arról tudna szólni, hogy nem a napig Isten csak a vasárnap délután, hogy én Isten mellett állok. Kedves testvérek, én áldott tavaszt kívánok mindenre, illetőleg azt kívánom, hogy áldás legyen a tavaszban, csomulás embernek is.
Előtted, és együtt lehetünk előtted. Köszönjük, hogy ránk árasztod végtelen kegyelmed és szeretetedet. A te lelkedet hívjuk segítségül, hogy megérthessük és megtarthassuk a te igédet. Kérünk, hogy áld meg ezt a mai alkalmunkat is az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you. Szentesedjünk el, és imádkozzunk. Szent Háromság Isten, méltó és üdvösséges, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk, mert kezedben tartod ezt a világot, mert annyira becsülötted az embert, hogy elküldötted érte Jézus Krisztus egy szülött fiadat, és halálra adtad értünk, hogy aztán feltámadásával új életet nyerjünk. Ezt az örömöt, ezt a reménységet szeretnénk ma is átélni ebben a gyülekezetben. Erről szeretnénk hallani, ezt szeretnénk ittünkben megerősíteni. Ezért kérjük a te szent lelkedet, küldd el közénk, hogy értsük mindazt, amit te üzenni akarsz nekünk. És kérünk arra is, hogy amikor majd innen elmegyünk a te hajlékodból, mindazt, amit megértettünk, azt tudjuk meg is cselekedni. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek, írva található Máté evangélium a 9. részében, a 14-től a 17-ig terjedő versekben a következőképpen. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai és megkérdezték. Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat bőjtölünk, a te tanítványaid pedig nem bőjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Gyászolhat-e a nász nép, amíg velük van a bőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvédetik tőlük a bőlegény, és akkor bőjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a tordás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadás támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Kedves testvéreim, ó és új. Régi, hitvány, elavult és friss, megfelelő, modern. Múlt és jövő. Ősi ellentétek ezek. Évszázadok óta okoznak feszültségek és meghasonlást csoportok, társadalmak életében, és ebben csoportokban beletartozik az egyház is. Régit vagy újat? Régi énekek vagy új énekek? Orgonával vagy gitárral? Templomban vagy szabadtéren, esetleg utcán? Csak képzettek vagy laikusok is? Csak férfiak vagy nők is? Íme csak pár dolgot villantottam fel, és még hosszan tudnám sorolni a sort, de mindannyian tudjuk és tapasztaljuk, hogy ezek a problémák mennyire jelen vannak egyházunkban, gyülekezeteinkben. Pedig csak egy egyszerű kérdés húzódik meg mögötte, ót vagy újat? Maradjon minden a régiben, vagy teljesen forgassunk fel mindent, ítéljük kárnak és szemétnek a régit, és kezdjünk bele valami egészen újba, vagy ahogyan sokan gondolják, ötvözzük a kettőt. Ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit. Egy kicsit az idősek felé is, meg egy kicsit a fiatalok felé is. Egy kicsit az egyháznak, meg egy kicsit a világnak. Kettőség alakul ki. Nincs egy határozott álláspont. Valószínűleg azért nincs, mert senki sem akar szélsőségesen kiállni valami mellett. Sokan a múltban való révelezést haladás ellenesnek gondolják, míg a haladó szellemiségűeket a múltat teljesen megtagadóként apostrofálják. Ezért jönnek létre aztán a már említett ötvözések. A probléma azonban nem abban van, hogy hogyan régi, vagy hogyan új, hanem az, hogy mi a helyes, a jó, a megfelelő a régiben, és mi a célja az újnak. Az ó és az új feszültségének kérdése már annyira aktuális egyházunkban, hogy pár évvel ezelőtt egy egész számot ennek szentelt egy újság, És ebben a kérdésben egy teológiai professzor is megnyilatkozott, aki a következőket mondta. Az Úr is új feszültségeként a reformátori formák esetében az éneklés és az igehirdetés nyelvére gondolhatunk, amelyet a reformátorok bátran szabtak koruk úgynevezett átlagemberének világához. Itt az alapprobléma ma úgy betődik fel, hogy az egyház mennyiben alkalmazkodhat a szent cél érdekében a kulturális igénytelenséghez, és a megújulás nevében mennyiben mondhat le arról, hogy akarva akaratlanul évszázadok kultúrájának őrzője és továbbadója is legyen. Ahogy klasszikusaink a szirodalomban, művészetben sem mennek ki a divatból, úgy balgasság lenne például a heidelbergi Káté vagy a gregorián ének Abit Voltáról beszélni. Mikor az egyház a bibliai új és új kapcsolatára hivatkozik, tudatában kell lennie, hogy ott tűztörténeti párhuzamról van szó, és nem korszakos és egyháztörténeti értelemben, mert régiről és korszerűről. Az újból és az új tömlő képének azonban van örök mondani valója, arra nézve, hogy a tartalom és a forma elválaszthatatlan egymástól. Nos, éppen ez a probléma a bővítés is. Jézus is ezt a problémát feszegeti. Felteszik neki a kérdést, miért nem bőjtölnek tanítványait. És Jézus nem azt válaszolja, hogy mert már a bőjt nem legitim, vagy elavult szokás, hanem mert nincs itt az ideje. De majd lesz idő, amikor bőjtölni fognak. Csak hogy az a bőjt már nem az a bőjt lesz, mint amit ti gondoltok. Nem lehet a régit az újjal ötvözni, mert senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára. Mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadást támad. Újból sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétrepet, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Jézus nem a módját ítéli el, hanem a gyakorlatot. Azt, ahogyan bőjtölnek a farizeusok. És keresztelő János tanítványai. Sőt, ha pontosabban akarnék fogalmazni, még nem is a gyakorlatot, hanem a mögötte meghúzódó gondolkodás. Ehhez tudnunk kell, hogy a makabarusi háborúk óta a kegyes zsidók nem csak a törvényben előírt bőjtöt gyakorolták, hanem éveken át rendszeresen bőjtöltek, hogy vezekeljenek Izrael bűneiért, és hogy eljöhessen Isten országa. A farizeusok között szokás volt a heti kétszeri bőjt. Keresztelő János, aki megtérést hirdetett tanítványaival együtt, szintén gyakorolta a bőjtölést. Hozzá tartozott ez az imádság és Izrael szabadulásáért. A bőjtölés és az imádkozás tehát az igazi megtérés jele volt. A farizeusok és az írástudók pedig éppen ennél a pontnál kezdik ki Jézust, amikor nekik szegezi a kérdést. Azt gondolták, hogy Jézus nem a térítésért van a bűnösök között, hanem alkalmazkodik hozzájuk. Erre válaszol Jézus az ismert hasonlattal. Húsás próféta óta ismert kép, hogy Izrael a szövetség kötés révén az Úr jegyese. Bár Izrael sokszor hűtlenné lett, de az Úr az utolsó időben eljön, hogy megerősítse népét, és mennyegző lesz az Úr és népe között. Jézus tehát ezzel azt akarja mondani, hogy most van itt ennek az ideje. Eljött a bőregény, és most az ünneplésnek van az ideje. Nem a gyásznak, hanem az örömnek, és nem a veszekvésnek. Ez az, amit a farizeusok nem értenek meg, amit nem vesznek észre, mert ők elvesznek a maguk gyakorlatába, megszokott bejáratott kegyességi ritusaiba, amelyek megkötözik és fogva tartják őket. De nem is akarnak változtatni. Nem véletlenül jegyzi meg Lukács evangélista ennek a történetnek a párhuzamánál a végén azt az egy mondatot, aki pedig óbort ivott, az nem akar újat, mert azt mondja, az óbor a jó. Megszokták. Számukra a bőjt, a messiás várás, a Krisztus várás része, de mindezt úgy teszi, hogy már ott van Krisztus. Így válik, így válhat a bőjt üres formalitássá, amelynek ugyan formája van, de tartalma csak ömös. Nem befelé ható, hanem kifelé mutató. Ez a kifelé való kegyességi élet az, amely leginkább zavarta Jézus egész földi működése nyomán, beleértve persze a bőtöt is. Ezért mondja Jézus egy helyen, amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kenj meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. De nem így vagyunk-e mi is? Szeretünk inkább másoknak látva a kegyességi életet élni, megmutatni, hogy mi mekkora hívők vagyunk, de hogy közben mi van a szívben, mi van a fejben, azt már nem lehet. Mert az már nem biztos, hogy tetszene másoknak. De ugyanígy a böjtöt is nagyon kegyesen meg tudjuk ideologizálni. Például erre egy pár évvel ezelőtt megjelent cikk, amelyben a szerző úgy utalvágyó praktikákat talált és ad közre, mint szépítőszerbőjt, erőszakbőjt, töröld le a könnyet Jézus arcáról, önbeesmérdésbőjt, félelembőjt, stb. De mi értelme van ennek? Ettől jobb lesz? Nem inkább visszalépünk ezzel az ószövetség világában? Mi hát akkor a megoldás? Mi az értelme hát akkor a böjtnek? Azt megállapíthatjuk, hogy a böjt eredeti értelmében mindenképpen lemondást jelent valamiről. Valamit nem teszünk meg, valamitől megfosztjuk magunkat, vagy ha úgy tetszik, megtisztítjuk magunkat. Bűnbánatot tartunk, felkészülünk valami nagyobb, valami fontosabb dologra. Ezt teszi Jézus is, amikor 40 napig bolyong a pusztában éhen és szomjan. Felkészül mindarra, ami reálvált, felkészül a legnagyobb, a legcsodálatosabb szolgálatra, amikor önmagát adja oda ezért a világért. Nos, a böjtben mi éppen ezen a ponton tudunk bekapcsolódni. A böjt lemondás mások javára, mások szolgálatára. Amikor a magaméból adok, hogy ezáltal másokat meggazdagítsak. Ahogy a Ézsaiás próféta is írja, ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káp, a zsákba öltözik, és hamut szor maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az a böjt tetszik, amikor leoltod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járvány köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden járvot. Hozd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat, a mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. A mi életünknek is erről kellene, hogy szóljon. Hiszen a keresztény élet a Krisztus követés rengeteg lemondással jár. Nem tehetünk meg akármit, nem élhetünk csak önmagunknak, sőt, nagyon sokszor hátratétel és lemondással érte. Nem önmagunkért, hanem másokért kell élnünk és szolgálnunk. Nem önmagunknak kell gyűjtögetnünk, hanem másoknak szétosztanunk, akár fizikailag, akár szellemileg. De vajon megvalósul ez? Megvalósul ez kicsiben és nagyban, egyénileg és közösségileg? Tudunk-e, szoktunk-e másoknak segíteni? Nem sokszor a kényelem és a bő megakadályoz bennünket abban, hogy mások felé nyissunk és segítsünk? Önmagunk bűvkörében létezünk, forgolódunk magunk alakított a csoportjainkban, velük osztjuk meg mindenünket, és aztán így elmarad a mások felé való szolgálat. Nem a szolgálatra tekintünk, hanem a jövőre készülünk. Túl akarjuk élni a holnapot. Így pedig nagyon nehéz böjtöt tartani. Pedig a böjtöt nem maszkézisként kellene megélnünk, hanem örömmel. Örömmel, hogy másokért élhetek, másokért szolgálhatok, és időm, energiám, tehetségem, javaim önmagam felé való lemondásával, böjtölésével, Krisztus titkának megértéséhez eljuthatok. Örömmel. Jóel próféta könyvében ezt olvashatjuk. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon. Tartsatok szentböjtöt. Hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Ünnepelni pedig csak örömmel lehet. Ilyen a mi böjtünk, ha egyáltalán van böjtünk. Tartsatok szentböjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Jézus ezt mondta nekik. Jászolhat-e a násznép, amíg velük van a bőregény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik a bőregény, és akkor böjtölni fognak. Amikor böjtölünk, egyben készítjük is magunkat az ünnepre, a titokra, az Úr titkának még jobb megértésére, arra az ünnepre, ahol az Isten fia egyedül marad, elfogadtatik, megverettetik, megölettetik, de a harmadik napon feltámasztatik. Ha ezen az úton, ezen az életúton végén tekintünk, akkor láthatjuk meg legjobban, hogy Jézus volt az, aki a legjobban megvalósította a bőjtnek lényegét. Hiszen ő volt, aki meggyógyított életeket, bekötözött sebeket, megoldott jármokat, és hirdette az Úr kedves esztendeit. De elvétetett tőlünk, és most már csak lelke által van közöttünk. Jézus előbb idézett szavai alapján tehát elmondhatjuk, hogy örökbőjben vagyunk. Mert nincs itt ugyan, de nekünk lehetőségünk, sőt kötelességünk az ő példázása által úgy élni és létezni a világban, hogy mi is nem mondjuk a szolgálatban mások javára, hogy minden az ő dicsőségére történhessen. Készen vagyunk-e erre? Tudunk-e majd így böjtölni most, ebben az ünnepi időszakban és aztán egész életünkön át? Vagy marad minden a régiben? Ót vagy újat? Választ az újat, és benne megveled életed célját és értelmét, Krisztus. Amen. így kérünk, hogy így add a te szent lelkedet, tudjunk te dicsőségedet élni minden napon. Jézus Krisztusért.
De Ábrahám így válaszolt, Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettek el. Azt megszoktam már, hogy a vége az kedvezetlenül írja rá a történeteket, és azt tűnt föl ebből a történetből nekem, hogy Lázár nem irigyelte a gazdagot. Hogy lehet az, hogy Lázár nem irigyelte a gazdagot, nem kívánt neki semmi rosszat, csak morzsákat akart. És hát igazából a kutyák voltak az ápoló nővérei. Ábrahám ugye így válaszolt, most pedig ez vigasztaltatik. Egyszerűen nem tudott odafigyelni. Ott fönt Ábrahám kevelén egyik imádattól, hódolatról a másikba került, amelyet Isten készített neki. El volt foglalva azzal, amit kapott. Mi nagyon keveset tudunk arról, hogy mi történik halálunk után, de jó lenne, ha Pál apostollal együtt mondhatnánk mindjárt, tudom, kinek hittem. Közülünk felülne bárki olyan vonatra, amelyről nem tudja, hogy hová megy? Hogy lehet olyan hitet birtokolni, ha ezt mondja, majd csak lesz valahogy. Mi már biztosan tudjuk, hogy hová megyünk. A következő ének segített a ráhangolódásban, hogy adjuk az Úr Jézusnak szívünk minden hódolatát úgy, hogy nem csak a hegyek és a völgyek, hanem lelkünk is hódol, meghajol, dicsőít, meghódolok előtted, Atyám. Az Úr pedig így válaszol nekünk a 73. Zsoltáron keresztül, de én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségedbe fogadsz be engem.
életemről szeretnék elmesélni nektek valamit. Már 3 éves koromban egy olyan különleges dolog történt velem, hogy az anyukámmal sétáltunk az Uzsoki utcai kórház előtt, és sötét volt, és fölnéztem a kórháznak az ablakaira, és a műtőben égett a lámpa, és kérdeztem az anyut, hogy hú, mi ez itt, miért ég a lámpa, máshol meg alszanak, és mondta, hogy itt éjjel is dolgoznak, és elmesélte, hogy mi van egy kórházban, és ez nekem annyira tetszett, hogy én eldöntöttem, hogy kórházba fogok dolgozni, mindez 3 évesen. És akkor később ez fokozódott. Megláttam egy szirénázó mentőautót, bennem rögtön idáig volt az adrenalin, és én ott akartam lenni rögtön az első sorba, látni, hogy ott mi történik, és annyira vonzott engem ez a dolog. És a nagynényem műtősnő volt, ő pedig mindig bevitt ügyeletbe, amikor nem voltak műtétek, és megmutatta, hogy milyen műszerek vannak a szekrényben, hú, de izgalmas volt. És annyira vonzott engem ez a légkör, hogy nem is volt kérdés a pályaválasztás, hanem egyenes út vezetett az egészségügyi iskola felé, és utána meg a kórházba. Most így utólag tudom már, hogy ez nem a saját választásom volt, hanem Isten hívott el engem erre a hivatásra, erre a területre, és nagyon hálás vagyok neki ezért. Egyébként mindenkinek nagyon jó elgondolkozni azon, hogyha hosszabb ideje dolgozik egy bizonyos területen, szívesen teszi azt, és örömét leli a munkában, akkor azt köszönje meg Istennek, mert az nem saját magunktól van, hanem az egy nagy ajándék, hogy valaki megtalálja a helyét. És ugye most mindenki tudja, hogy milyen válságok vannak az egészségügyben, bennünket is megérintett ennek a szele, és nagyon-nagyon fájt nekem látni, hogy így tönkre mennek a kórházak, és nem tudjuk a betegeket úgy ellátni, hogy kellene. És az én osztályomat is, ahol dolgozom, azt is privatizálták, megvették, és kérdés volt, hogy akkor hogyan tovább, mert én gyesről visszatérő dolgozó leszek. És ugye jött a kérdés, hogy akkor most mi lesz, uram? Kell-e vajon még, szükség lesz rám 3 gyerekkel? Vagy ha nem, nem lesz hely, más az érezem a szek világ, lehet, hogy azt mondják, hogy mégsem, akkor mi lesz? Hát én még érzek magamban annyi erőt, és szeretném ezt csinálni, vagy elmegyek az illatszerboltba szappant árulni, vagy a Tesco-ba árufeltöltőnek, hát nem tudom, hogy mi lesz. És meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nem Istennek az ígérete volt előttem, hanem a kétségbeesés, és csak addig láttam, hogy hú, most mi lesz? És szerintem ez nagyon sok mindenkinek a fejében megfordul manapság. És utána nagyon szépen elintéződött ez a dolog, Isten nagyon szépen elintézte, nem is kellett volna aggódnom így utólag, és mindenkinek azt merem mondani, hogy a legreménytelenebb helyzetben is hitten rá lehet arra állni, amit Isten nekünk ígért. Mert ő nem késik el az ígéreteivel, és megőriz minket ott, ahol szeretne látni, és ahova elhelyez minket egy életen át.
annyira elényött ebben az énekben az Úrnak a követése, és a benne való bizalom, és olyan csodálatos volt, ahogy visszatekintettem arra azokra a pici mondatokra, amik nekem nagyon-nagyon fontosak voltak. Szeretném megosztani ezeket veletek önökkel, ahogy Jézus először találkozik tanítványaival, illetve hogy a tanítványi először találkoznak Jézussal. Figyeljük meg, mennyire szívbeli bizalom volt Jézus iránt. Nem kérdeztek, hogy mi mindig kérdeznénk, hogy és hogy lesz, mint lesz, szeretném előre tudni, hanem az előre megadott bizalom mennyire fontos. Amikor a galileai tenger partján meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak, és így szólt hozzájuk Jézus. Jöjjetek utána, és emberhalászokká teszlek benneteket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Még egy ilyen szakaszon, amikor Máté ül a vámszedő, ül a kapunál, és először találkozik vele Jézus. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá. Kövess engem. Az pedig felkelt, és követte őt. Olyan csodálatos, hogy Jézus nem turista térképet ad nekünk a világban, hogy aggodalmaskodjunk, hogy jobbra vagy balra menjek, hova forduljak, hanem egyszerűen adta az életét. Lejött értünk, és ma is, akik először találkoznak Jézussal, vagy már vele járnak, egyszerűen azt mondja nekünk, kövess engem.
mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.